Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket itt benne az épületben, és ott a Windows programban résztvevőket is, hiszen az ablak is nyitva van, és ott is ülnek. Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk a testvérek között, és hazajöttünk. Amikor testvérek között vagyunk, akkor mindig hazajöttünk, és Nyíregyházán mindig duplán hazajövünk, hiszen ahol az ember szívvel és lélekkel szolgál, ott mindig a szívének egy darabja marad. Így van ez Sámson háza esetében, így van ez Nyíregyháza esetében. Most ha az Úr bennünket érden munkáltat, hogy így mondjam, és próbálunk neki engedelmeskedni, nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk ezen a mai napon. Testvérek, semmi újat nem szeretnék mondani ahhoz képest, mint amikor elmentünk innen. Azt a régi újat az Isten szent lelk által segítségével szeretném hirdetni közöttetek. Isten igéjét az apostolok cselekedetei szóló könyvben, ahogyan hallottuk már, szeretném még egyszer felolvasni, a 15. fejezet 7. versét olvasom. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét és higgyenek. Urunk, a te igéd lélek és élet. Kérünk, hogy eleveníts meg minket a te igéddel. Amen. Kedves testvérek, lelkész testvérem mondta, hogy itt egy vita volt. Én azt gondolom, hogy a nyíregyházi gyülekezet is kiegyezne azzal, hogyha mi ilyen dolgokról vitáznánk presbiteri ülésen, képviselőtestű ülésen, és ne talántán a pünkösdi időszak, vagy egy-egy áldott sorozat után ilyen problémáink adódnának, hogy mit kezdjünk azzal a sok-sok megtért és újjászületett testvérrel, akik be akarnak tagozódni a mi közösségünkbe. Mert azért lássuk meg azt, hogy itt egy ilyen örömteli vitáról van szó. Teológiai látásmód és különbségek vannak, hogy mit kezdjünk velük, de hát ha nem lett volna a Szentléleknek munkája, és nem lettek volna új életek, akkor nem lett volna ez a vita, megbeszélés, mert ez egy testvéri légkörű együttlét volt, azért ez kiderül a Szentírás szavaiból. Hiszen azt mondja, hogy atyám fiai férfiak, nem ellenség az a másik csapat. Testvéreim, így szólítják meg egymást. Ebben is nagyon sok tanulság van. Egy biztos, hogy a Szentlélek kiáradt, és a Szentléleket nem lehet bele szorítani a templom falai közé egy-egy épületbe. És a lélek elkezdett munkálkodni. Isten sok-sok mindent felhasznált abban, hogy a tanítványokat kimozdítsa. Kapták a Szentléleknek az erejét. Péter kiáll és bizonyságot tesz. Több mint 3000 férfi megkeresztelkedik. Olyan jól együtt vannak, és egyszer Isten megengedi azt, hogy István meghaljon vértanúként, megkövezik, és beindul a keresztények küldözése az akkori hivatalos egyház részéről. És szétrendbennek, így írja a Biblia, szétszóródtak ezek a hívő testvérek. Valakiről tudunk, hogy merre szóródott, valakiről pedig nem. És a szétszóratásnak az lett a következménye, hogy ezek a Szentlélektől fűtött, ezek az Úr Jézusban újjá született emberek, új életben járó emberek nem tagadták meg a szétszóratásban, a melekülésben a hitüket, hanem továbbadták azt. És mindenütt, ahol jártak, megismertették az Úr Jézust. És emberek megújultak az Úr Jézus által. És hát gyülekezetek keletkeztek. Hú, milyen nagy probléma. Nem úgy viselkedik, ahogyan mi. Nem azokat az énekeket énekelik, ahogyan mi. Talán így lehetne megfogalmazni ezt mai problémaként. Mi az, hogy ők másképp állnak, másképp mondják, másképp tartják a kezüket? Mert gyakorlatilag lehet, hogy ilyesmit kerestek és kértek számon. Sokkal súlyosabb azért ez a probléma, de ez az igehirdetés nem erről kell, hogy szóljon. Az ószövetségi törvény érvényben van, vagy pedig nincs érvényben. Erről is kellett nekik beszélniük, és ez egy teológiai probléma volt. Hiszen már nem volt ott az Úr Jézus, hogy megmondja nekik, hogy már pedig fiaim, ez lesz. Hanem meg kellett tusakodni. Voltak általános elvek, amiket az Úr Jézus elmondott nekik, de ezt most a gyakorlatban alkalmazni kellett. És ehhez le kellett ülniük, imádságos lélekkel, és mindenki, ha még olvassuk az egész fejezetet, akkor olvashatjuk és tudhatjuk azt, hogy mindenki nem a másik véleményét mondta el, nem azt, amit egy felsőbb hatalom számára előírt, vagy egy egyházi felsőbbség a szájába adott és beleszuszakolt, hanem mindenki a saját személyes tapasztalatát, a hitben való tapasztalatát, hogy mit ért meg az Úr Jézusban. Milyen szabadítást és az ő bizonyságtétele nyomán milyen új életek és milyen növekedés támadt, ezt adták tovább, és ebből vonták le a végkövetkeztetést, amikor megszületik az a bizonyos határozat, hogy jó van ez így, ahogy van. És nem kell megterhelni ezeket az új testvéreket, hanem örülünk annak, hogy ez így történt. Ez volt igazából ez az alapvető vita. Ez fakadt abból, hogy a szent lelket nem lehet bezárni. És ahol új élet támad, az egész egyszerűen másképpen kezd el élni az az ember. És az a más, ez vonzóvá lesz, jó értelembe véve más, nem a ma használatos másra kell itt gondolni. Ez vonzóvá válik az emberek számára. És aztán az, a Szentlélek által terjed az evangélium, nem marad meg Jeruzsálemben, hanem tovább megy, Fülöp hirdeti Samáriában, a félzsidóknak, mert ugye azt lehet mondani, hogy ők félzsidók voltak. Tehát elhagyja a választott nép kereteit az evangélium hirdetése. És aztán jön az etióp főembernek a megtérése, aki egy pogány környezetből jön. Ez egy kicsit izolált dolog, Samáriában már nem, ott többen hitre jutottak, és ott terjedhetett tovább az evangélium. Etióp főember elvitte az evangéliumot, és nagy valószínűséggel a kopt keresztények tekinthetnek úgy az etióp főkomornyékra, mint ősükre, hogy így mondja. És megy tovább az evangélium, nem áll meg. Péter, aki abszolút zsidó elképzelésekkel és ragaszkodik szinte a törvényhez, ő kap egy kijelentést. Aki ott van a misszióban, aki gyógyít Jézus hatalmával, illetve Jézus hatalma által gyógyulnak Péter bizonyságtétele nyomán, megtapasztalhatja, hogy a zsidó atyafiak hitre jutnak, ő kap egy indítatást, kap egy látomást, és Isten küldi őt Cornélius házába, egy csodálatos történet. Tavaly Érdem pünkösdelőtt volt csendes napunk, gyülekezeti csendes nap, Cornélius pünkösdjéről volt szó egész napon. Csodálatos történet. Amint egy pogány százados, egy katona megtér, hitre jut, és általa megváltozik az egész családnak, az egész háznak, az egész környezetének az élete, és a határok leomlanak. Mert Isten szent lelke előtt nincsenek határok. Mi emberek felállítjuk a határokat, korlátokat, őnek igen, neki nem. És megértette Péter azt, hogy Isten nem személyválogató. És amit én megtisztítottam, azt te nem mond tisztátalannak. Csodálatos az a kép. Nincs időnk ebben belemenni, ebbe az elhívásába, de kiválasztotta őt. És Péter felszólal, miután ott van ezen a gyűlésen, ő is elmegy, és elmondja ezt a tapasztalatát. Lehetett volna hallgatnia, lapítania, ugyan nem okozok én itt bonyodalmat, ugyan nem foglalok állást, de hát a léleknek nem lehet ellene állni, nem súnyoghat, akiben ott munkálkodik Istennek a szent lelke, hanem elmondja azt, ami számára bizonyság volt. Igaz, hogy ő felhagyott ezzel a pogány misszióval, igaz, hogy Pál vitte tovább, hogy így mondjam ezt a stafétabotot, de ő mégis elmondja, hogy közel 10 évvel mi történt. Több mint 10 évvel mi történt ott Cornélius házában. Bizonyságát adja, pedig mondhatta, hallgathatott volna, el sem kellett volna, hogy menjen. De elment, mert a cél az, hogy az üdvözlők serege minél több legyen, minél többen megismerjék az Úr Jézust, és minél többenben rátalálhasson az Úr Jézus. És ennek alárendeli mindenféle érzését, mindenféle érzületét. A cél az, hogy terjedjen az evangélium, és ezt elősegíteni. Ez a lelkület, ez egy csodálatos lelkület, és azt hiszem erre a lelkületre lenne szükségünk mindannyiunknak, hogy így álljunk hozzá az ügyhöz, az evangélium ügyéhez, a gyülekezet ügyéhez, a szolgálat ügyéhez, a szolgálat segítéséhez. Feláll Péter, és azt mondja, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. 4 dologról szeretnék beszélni, kedves testvérek, itt az ige rendjében. Kiválasztott Isten, küld, elhív, megbíz, mire küld, mire bíz meg, mivel, mert nem a sajátomat kell vinnem, és mi ennek az egésznek a célja. Ebben a rövid ige versben ez tárulhat elénk. Régtől fogva Isten engem kiválasztott közületek. Mire utal itt Péter? Ahogyan mondtam, Cornélius történetére, ami ott történt. A 10. fejezetben, az apostolok cselekedetéről szóló 10. fejezetben olvassuk el majd, ha hazamegyünk minden este. Szálljunk rá időt. Utána pedig tovább megy Liddába és Joppéba, és ott egy Simon nevű tímárnál volt éppen szálláson. És mivel dolgozik és szolgálatban van, vendégségben van, a vendégség ellenére is ő megtartja az egyéni csendességét. Nem tudom, hogy amikor vendégségben megyünk, akkor meg szoktuk-e tartani az egyéni csendességünket, vagy egyáltalán tartunk-e egyéni csendességet, én ezt feltételezem mindenkiről. De ha elmegyünk vendégségbe, ugye, hát nem az a megszokott feeling, ami otthon van, nem a süppedős fotel, vagy az íróasztalunk, vagy éppen a kép, ami szembenéz velünk, de ő ott van a vendégségben, és megtartja az egyéni csendességét, és az egyéni csendességek kerős közepén Isten tud vele beszélni. És Isten megszólítja őt egy látomásban, kiválasztja őt. Fontos azt elmondanom, hogy ez nem a kegyelmi kiválasztás, nem a predestinációra való ige, ne próbáljuk meg ebből igazolni semmit, és ez megint egy sikamos téma, nem erről szól ez a mai nap. Egész egyszerűen Péter hitben volt, őt már nem kellett elhívni, nem kellett kihívni a bűnsötétségéből, nem kellett az új életre hívni, bátorítani kellett nyilván, de ez a kiválasztás arra vonatkozik, hogy Isten megbízza őt egy feladattal. Megbízza őt egy feladattal. Igen, ő neki már volt tapasztalata az Úr Jézussal, személyes megváltója volt, elküldte őt, aktívan dolgozott, amikor Isten újból megszólítja, újabb feladatot ad neki. Péter, mint aki az Úrért él, őt szolgálja, szolgálatban aktív ember, épp egyéni csendességet tartott, amikor megszólítja őt az Úr. Kedves testvérem, szolgálatban aktív vagy-e? Ez egy fontos kérdés. És mi a te szolgálatod? Mert a szolgálat nagyon fontos, hiszen a szolgálatban realizálódik mindaz, amit elméletben megtanul az ember, amit hall egy ige hirdetésben. Szolgálat nélkül nincsen hívő élet. És aki szolgál, az imádkozik. És aki imádkozik, tényleg komolyan gondolja ezt, az pedig szolgál. Régület, látomás, extázis. Itt nem erre a mai szavaknak a tartalmára és jelentésére kell gondolnunk. Nem egy narkós állapotba jutott Péter, egy tudattalan, fetrengéses állapotra kell itt gondolnunk. A Bibliában nem ezt jelenti. Nagyon is észnél voltak, akik látomást kaptak, akik extázisban voltak, hogy így mondjam, és üzenetet kaptak és vettek Istentől. De hát más eszköz, kedves testvérek, akkor nem volt. Isten ezt az eszközt használta. Nagyon érdekes, hogy párhuzamosan futnak az események, hiszen Cornélius is kap egy üzenetet. Cornélius az angyal megy Péterhez, Péternek látomása van. Miért nem fordítva? Ez megint egy izgalmas kérdés. Megint erre nem tudunk kitérni. Nekünk fontos azt tudnunk, nem a látomásokra kell hagyatkoznunk, nem sugallatokra kell hagyatkoznunk, nem angyal lángpalossal áll és mutatja meg, hogy melyik házat vegyük meg, akinek talán ilyen problémája van, hanem a Bibliából, Isten szent lelke által megérthetjük, és számunkra a lelki érzékszerveink, amennyire finomak, érthetővé válik a hétköznapi életünk során, hogy mi az Isten vezetése. Tegnap beszéltem a prédikációban arról, hogy vannak általános hitelvek, amelyek vezetnek bennünket, de az általános hitelvek, ilyen általános hitelv, hogy inkább szeress, mint haragudj valakire, inkább ne szólj, és maradj csendben, mint hogy hirtelen szólj. Na de hát tudjuk azt, hogy az Isten népe nem maradhat néma. Tehát nekünk ezeket az általános hitelveket gyakorlatban alkalmaznunk kell, és ez a Szentlélek segít bennünket. A Szentlélek finomítja és aktualizálja a mi életünkben. Hozzáteszem, hogy az általános hitelveknek nem mond ellent a finomított vezetés. Mindenkinek saját magának szüksége van a Szentlélek vezetésére. És ez az igéből jön. És minél többet gyakorlom, minél inkább engedelmes vagyok, annál inkább a lelki érzékszerveim finomodnak, és meghallom, meglátom, megkitapintom, ízlelem, hogy mi az Isten szándéka egy-egy felém jövő dologban, eseményben, történésben. És tudok az Isten útján maradni, és jól dönteni úgy, hogy áldás az számomra is, és áldás az a családom, a rám bízottak számára is, az a döntés. Igen, fontos azt is tudnunk, hogy erő kellett ahhoz, hogy Péter elmenjen és eleget tegyen ennek a hívásnak, mert ez nem egy hétköznapi dolog. Egy zsidó ember a pogánya nem érintkezhetett, nem hogy a házába bemenjen valakinek. Ezt mi nem tudjuk érzékelni, és igazából képet se tudok erre mondani, mert a mi kultúránkban ilyen nem létezett a zsidóknak, nagyon szigorú volt ez a rendelkezése. Erő kellett ehhez, leküzdeni saját maga, és Isten szent lelke által ez az akadály leomlott az ő szívében, és nagyon sokszor ez a mi életünkben is a legnagyobb probléma a misszióban, a bizonyságtételben, hogy akadályok vannak, csúnya, rücskös, büdös, bocsánat, most azért mondom, hogy megmaradjanak bennünk ezek a dolgok. Nem éppen úgy szitulált, ahogyan az nekem megfelelne, azért neki talán nem, és ott vannak ezek a falak, ott vannak ezek a határok, amelyeken képtelenek vagyunk átlépni, pedig a Szentlélek szeretne bennünket átsegíteni. Erő kellett Péternek ehhez, a Szentléleknek az ereje. Az engedetlenség, az egy másik kérdés, az előzi a Szent Lelket. Ha Péter engedetlen lett volna, akkor nem is kapott volna, hiszen a további életéhez sem erőt, de mivel engedelmes volt, és ment és egyből indult, ezért kapta a Szent Lelknek az erejét. Az engedetlenség és az erőtlenség, látnunk kell, és nagyon sokszor tapasztalom, sok hívő életében, hogy jelen van, és ez okozza azt a nagyon sok-sok erőtlenséget, gyengeséget az életünkben és a gyülekezeteink, hívő közösségeink életében is. Nincs erő. Hát át kellene gondolni, hogy nem valami engedetlenség van az életemben, életedben. És nincs kis engedetlenség és nagy engedetlenség. Ez egy óriási tévedés. Én nem olvastam a Bibliában arról, hogy kis bűn vagy nagy bűn lenne. Ez egy emberi okoskodás. A legkisebb engedetlenség is azon a ponton, hogyha arra gondolunk, hogy most egy lufit képzelünk el, vagy egy ballont, ami tele van levegővel, azt jelenti, hogy a legkisebb engedetlenség is egy lyuk rajta, ahol el tud áramolni belőle a levegő. És gondoljunk arra, hogy nem levegő a Szentlélek, de az engedetlenség a Szent Lelket eltávolítja az életünkből. Fontos ezt látnunk és tudnunk. Péter engedelmes volt, azt mondja, hogy közületek engem választott ki. Igen, személyre szóló, speciális, névre szóló feladatot kapott Péter. Engedelmes volt, és vajon mi tudjuk-e, hogy nekünk mi a feladatunk, hogyha már az Úr Jézuséi vagyunk. Feladatban élünk, feladatunk van-e, szolgálunk-e, de nem az, amit mi szeretnénk, hanem az, amivel az Úr bíz meg bennünket, mert ez egy lényeges dolog, kedves testvérek. Emlékszek rá, amikor Ildikó néni megalakult a szolgálónői kör. Volt egy nagy lap, hogy ki mit szeretne szolgálni. Sokan voltak a süteményesek, de a többi részen miért nem volt? Tehát egy kérdés az, hogy mi a szolgálat, amit én szeretnék szolgálni, vagy pedig amire az Úr indít, mert óriási nagy szükségek vannak, és szerintem mindig is vannak szükségek, ahol sok ember van, még nagyobb a szükség. Mert ez határozza meg, hogy az Úr mire indít, láttatja a szükséget. De ha én mit szeretnék, az ad egy vakságot számomra, és nem látom meg a tényleges szükséget attól, mert én mit szeretnék, ott a vágy a szívemben. Hát ugyanúgy, ahogy leülünk imádkozni, ugyan legyen meg a te akaratod, de tudod, hogy piros autót szeretnék. Hát akkor már meg is van az, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, de én piros autót szeretnék. Szeretnék szolgálni, Uram, neked, adj bármit, de tudod, hogy én nagyon szeretem a süteményeket, meg az evőval foglalkozást. Akkor mi a helyzet? Akkor már tele volt a szívem, és nem láthatom meg azt, amivel az Úr megbíz engem. Ez csak azért, hogy értsük, hogy miről is van szó. Konkrét feladat van, és megbízatás. Mi ez? Én még munkanélküli, komolyan gondolkodó hívő keresztényt nem láttam, és hogyha valaki szolgálat és munkanélkül van, az nekem nagyon gyanús, fölötté gyanús, kedves testvérek. Lehet egy-egy csendes napon sütkérezni a kegyelemnek a füldőjében, de hát van-e folytatás? Nagyon jó, hogy ennyien itt vagyunk, Mindig azt szoktam mondani, hogy jól belakunk igéből, ez fantasztikus, van tejszínhaba tetején, sok-sok minden, rengeteg szolgálat, bár nem tudom, hogy ezután a szolgálat után a testvérek hogy fognak vélekedni, és mi jut ebből a hétköznapokra? Mi az, ami elrakt, ami beépül, az a fontos, kedves testvérek. Értsük jól, nem az, ami az árnyékszékre kerül, hanem ami beépül az életünkbe. Ami gyakorlattá válik a hétköznapokban. Az aratnivaló sok, de a munkás pedig kevés. Péter speciális küldetést kapott, és Isten megbíz, hiszen minden hívő embert, mert szolgálatra szükség van. Kinek? Nekem is szükségem van arra, hogy én szolgálatban álljak. Mert ez oda szorít Jézushoz engem, mert mindig olyat kapok, amiben meglátom az alkalmatlanságomat. Mert pont az alkalmatlanságomban lehet az Úr Jézus nagyjá. És az én erőtlenségemben lehet az ő ereje, juthat célba másik ember életében. Mire választotta ki? Az én számból hallják a pogányok. Ez azt jelenti, hogy az igehirdetés feladatát kapta, hogy a pogányokhoz menjen. Az egyik, hanem a legfontosabb küldetés, továbbadni, hirdetni az Úr Jézussal, Úr Jézusról szóló örömhírt, az ő igéjét, magát az Úr Jézust. Az igehirdetés testvérek különböző módon folyhat. Nem biztos, hogy valaki egyből a nagy templom szószékére fog kerülni. Bár lehet, hogy ez az álomküldetés valaki számára, testvérek, döbbenetesen, félelmetesen nagy felelősség ez. Nem csak 3500 ember előtt karácsonykor igét hirdetni, amiben belecsöppentett kedves László testvére, amikor ide kerültem egyházán, hanem amikor ott vagyok annál a egy betegnél, haldokló mellett a kórházi ágynál. Legalább akkor a felelősség. Hihetetlen, mert élet múlhat rajta, örök élet, vagy örök kárhozat múlhat rajta. Ha nagy templom, ha kicsi, ha zsúfolt aréna, vagy éppen egy kórházi szoba, óriási felelősség, nem szórakoztató ipar az igehirdetés, kedves testvérek. Mert életek múlnak rajta. Örök élet és örök kárhozat dől el, egy-egy igehirdetést hallgatva. Hiszem, hogy minden hívő valamilyen formában, aki az Úr Jézushoz tartozik, aki Isten gyermeke, valamilyen formában igehirdető. Kedves testvérem, te is igehirdető vagy a magad módján. Az igének a továbbadója. Ehhez tudni kell néhány igét kívülről. Lehet egy próbát tenni, egy papírt kapna mindenki, hogy hány igét tudunk leírni. Mondjuk megadott idő alatt, egy fél óra alatt hány igét tudunk papírra vetni. Nem tudom, hogy ki tudnánk-e tölteni a fél órát. Én bízom benne, hogy igen. De érdemes lenne átgondolni, hogy hány igét tudunk. Miért fontos ez? Mert amit megtanulunk, amit elolvasunk, amivel ráadásul még netán tapasztalatunk is van, hogy vezetést kaptunk, azt tudja a Szentlélek mozdítani, és az ajkunkról szólhat valaki felé segítségül, ébresztőül egy adott helyzetben. Igen, a lélek eszünkbe juttatja, amikor szükséges mondanunk. Az én számból hallják, azt mondja Péter. Mit hallanak az én számból? Mit hallanak, kedves testvérem, a te számból, a családtagjaid, a munkatársaid, az orvosi váróban vagy a buszon melletted utazók, az osztálytársaid? Mi az, amit hallanak a te számból? Világosan látjuk, hogy mit kell továbbadni reménység szerint. És ez a harmadik dolog. Az én számból hallják az evangélium igéjét, kedves testvérek, az evangélium üzenetét. Tudjuk, hogy mi az evangélium üzenete? Konfirmandusok itt lennének a enyémek, akkor már mondanák, hogy János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Valamikor csak ennyi van, ennyit tudunk, mert rövid az idő, de milyen jó, amikor ezt ki lehet bontani, és elmondani ezt az örömhírt, mert az evangélium azt jelenti, hogy örömhír. Az Úr Jézusról szóló örömhír. Evangélikus az azt jelenteni, hogy ennek a jó hírnek, ennek az örömhírnek a hordozói vagyunk. Örömhír, ez egy szendvics. Örömhír között egy rossz hír, és utána még egy örömhír, hogy így mondjam. Szeret az Isten, aztán az is kiderül ebbe az igéből, hogy elveszett vagyok. az Istennel való kapcsolatom, egy alaphelyzet elveszett vagyok. De az örömhír az, hogy aki hisz Jézusban, annak örök élete van. Isten az Úr Jézust adta, hogy örök életem legyen. Az igehirdetésnek a lényege, az Úr Jézusról szóló örömüzenet, így ahogyan elmondtam ebben a hármas felosztással, ez a lényeg, ennek benne kell lennie. Nem csupán annak, hogy szeret az Isten, mert ez csupán ez a szeretet, ez meghagyja az embert a régi állapotában, meghagyja a kárhozatnak az állapotában. Bár ott van az ige, hogy tudod, hogy az Isten jósága téged, szeretete, megtérésre ösztönöz, de milyen szeretet ez? Az a szeretet, ahogy a Jézust adta, és akkor elmondani, hogy miért adta Jézust. Ő a megváltó, a szabadító, mert nem tudok a saját magam erejéből Isten előtt megfelelni, Istenhez kapcsolatba kerülni, és lehet mondani, elmondani ezt az elveszett helyzetet, és konkréttá tenni egy-egy helyzetben, hogy mi a te elveszettséged? Az a sok-sok nyomorúság, az a sok-sok fájdalom, a sok-sok békétlenség, az a sok-sok hazugság, az a szétesett családi élet, és lehetne sorolni sok-sok mindent, ami az elveszettségnek a jele. Igen, rámutatni az elveszett állapotra, a bűn hatalmára, és hogy van lehetőség a megmenekülésre az Úr Jézus által. Ma nagyon sokszor fél evangéliumot hallhatunk, hirdetnek szerte az országban. Szeret az Isten, de nincs szó arról, hogy elveszettek vagyunk, hogy elveszett vagy. A bűn elválaszt Istentől, kizár, kirekeszt a vele való kapcsolatból, az embertársakkal való kapcsolatból, és a mennyből. Kárhozatban tart, és hogy szükséges újonnan születni. Hogy van egy lehetőség Jézusban arra, hogy bár az ember nem tud visszamenni az anyamébe, de mégis újat kezdhet. Hát hányan várnak, kedves testvérek, erre a jó hírre, hogy az egész elrontott, elfusarált életem, ez valamilyen módon új lehessen. És ezt csak azt tudja elhirdetni, akinek az elfusarált életét Jézus már helyrehozhatta. Aki az ő kegyelméből megtérhetett, újjászületett, új életben járt. Nem emlékszik rá, hogy én egyszer megtértem valamikor, hanem jár. Engedelmeskedik, és akik engedelmeskednek, annak adja az ő szent lelkét. Ott van életében a lélek gyümölcse, de nem akarom Anitáról elvenni a mondani valót. Így segíthetünk azokon, akik még nem ismerik Istent, mint Atyát, az Úr Jézust, mint megváltójukat, akik még elveszettek. Péter azt mondja, hogy a pogányoknak hirdetni. Kedves testvérek, mit jelent ez a pogány szó? Hát ugye, hát aki nincs megkeresztelve. Hát, árnyaljuk, és fontos azt tudnunk, hogy tele vannak a templomai pogányokkal. Megkereszteltek ugyan, de hát tele vagyunk keleti pogány szokásokkal, mindenekkel. Az ember elmegy családot látogatni, és akkor nem győzök pironkodni, nehogy oda nézzek valahova is, mert lehet látni az ezoterikus könyvektől kezdve a mindenféle dolgokat. Arról nem beszélve, hogy lesz úrvacsora, hát nem kellett volna mondani, most már belekezdtem mondom, hogy amikor úrvacsorázunk, akkor látjuk, hogy kinek milyen nyaklánc van és milyen medál van rajta. Nyilas, bak, szűz, a jegyeknek megfelelő dolgok. Hát, kedves testvérek, hát ez pogányság. A pogányok azok nem azok, hanem itt vannak közöttünk. Van az ének nagyon, nagyon szívben markol, hogy gyógyíts konok ponák, a pogányságunk. Egy vízkereszti éneknek az utolsó sora. Mindörökké téged áldunk. Pogányok, a pogányság újra éled, nem fog, úgy ahogyan az ó ember is újra tud éledni, a pogányság, újkori pogányságról van szó. Nagyon érdekes. Erdő Péter írt egy levelet a katolikus papoknak, hogy már ő is kiakadt, képzeljük el Erdő Péter, pedig aztán ott elég sok pogány jelen van, hogy ez új magyarság, ez milyen pogány dolog, hogy fellépett ellene. Tehát látnunk kell, hogy beszüremkedik, és nem csak ez az új magyarság, szkíta Jézus, meg mindenféle ilyen jellegű dolgok, hanem egy csomó pogány szokás, pogány jelen bejön a gyülekezetekbe. Mert mi a probléma? Nem az evangélium lesz a központ, hanem hát üresek a templomok, akkor megpróbáljuk a pogány elemeket behozni, becsempészni, majd ezek a pogány elemek lesznek csábítóak a pogányok számára, az úgymond pogányok számára jól fogják magukat érezni a templomban. Így volt az, hogy a debreceni nagy templomban ez a stand-up comedy volt a nagy templom istentisztelet végeztével. Nem az istentisztelet előtt volt, azért arra vigyáztak, hanem kiállt a végén. És mivel tudták, hogy lesz egy ilyen stand-up comedy-s, kabarés, rögtönzős műsor, tele volt a nagy templom. Fantasztikus, nem, kedves testvérek? Jön az ördög és kikapkodja a magokat, hogyha hullottak a magok. Végképp, végképp. Most nagyon sok helyen csinálnak pünkösdi fesztivált. Én úgy örülök neki, hogy ez nem megy el, ez a Varga Voki Csendes Nap fesztivál ügybe. Jó látni azt, hogy megmaradunk a legdrágábbnál, a legfontosabbnál, és nincs másra szükségünk, kedves testvérek, mint az evangélium igéjére, Jézusra, önmagára van szükségünk. Sok helyen fesztivált tartanak. Hát milyen hatása van az ilyennek? A sok csimbum között egy gitárszóló, meg egy zongorafutam, vagy egy dobszóló között egy kis fél evangélium, mert azért nem szabad megbántani a pogányokat, meg nehogy elriasszuk őket azzal, hogy bűnösök vagytok. Én azt gondolom, és azt látom, és azt tapasztalom, hogy tartozunk az embereknek a teljes evangéliummal. És jaj nekünk, hogyha ezt elrejtjük előlük. Igen, múltkor vitában voltam az iskola vezetéssel, ahol gyerekeink járnak, hát van, amikor kivágják a biztosítékot nálunk is, sokat, nagyon sokat tőlünk, hozzáteszem, de tudomásul kell venni azt, hogy a pogányok közé mennek a gyerekeink, nem csak a mieink, hanem az unokák, a gyerekeink, mindenkié. A zene miatt tettem szóvá dolgokat, Mikulás buli volt, meg advent időben ment a... Hát ez nem zene, tehát amikor csak a dob megy, pörög, mint amikor a szomszéd a fűrészgépet kibe kapcsolgatja, ez nem zene, ez nem zene. És mondtam, hogy életkori sajátosság, meg gyerekvédelem, meg egyebek, és megemlítettem azt, hogy az iskola az a vélet, de én úgy engedem el a gyereket, hogy az iskola értéket közvetít. És felvilágosítottak érdem az iskolában, hogy apuka, tévedni tetszik. Mi azért vagyunk itt, hogy a gyerekek érdekeit kiszolgáljuk. Hát mondom, akkor alapvetően itt a vita köztünk, és már nem is mondtam a többi dolgot, mert alapvetően nem ez történik az egyházban sok esetben, hogy mi kiszolgáljuk a pogányoknak a kívánságait. Hát nekünk mégiscsak van egy vezetésünk, és Isten nem azt mondja, hogy szolgáljátok ki őket, de hát végső soron mi úgy szolgáljuk ki őket, hogy nem rejtjük el előlük az Isten szavát és igéjét, a megtérésre szóló, szólító és hívó igét, az életnek az igéjét, és ezzel szolgáljuk végső soron a legfőbb javukat, az életüket. Igen, fontos kérdés megint ez is. Ne csodálkozzunk azon, hogy fogynak a gyülekezetek, hogyha új elemek kerülnek be a dologba, pogány elemek kerülnek be, és az evangélium pedig nem az, hogy háttérbe szorul, hanem egyáltalán meg sem jelenik ezeken az alkalmakon, egyházi alkalmakon, mindenféle egyházian nevezett összejöveteleken. Az embereket, kedves testvérek, nem altatni, hanem ébreszteni szükséges. És ez nincs, nem lehet az Úr Jézusról szóló igen nélkül. Mert a Szentlélek és az Úr Jézus szorosan egymáshoz tartozik. Az ige és a Szentlélek szorosan összetartozik. A Szentlélek elevenít, megújít, a Szentlélek és Jézus megelevenít és megújít. A pogányokat és a hívőket is egyaránt. A hívőknek az ébresztése, ez még egy, ide felírtam magamnak egy óriási feladat. Hogy felébredjünk, tudatára ébredjünk a mi felelősségünknek. Nekünk kell ébrednünk, kedves testvérek, és nekünk hirdetni az igét. És aztán, amikor megértettük a felelősségünket és küldetésünket, akkor menni a pogányokhoz. Hová? Hát, hogyha nem látunk magunk között elég pogányt, hát akkor tényleg alszunk. Akkor tényleg alszunk. Mi a cél? A cél a legfőbb, a legnemesebb, a legcsodálatosabb dolog, hogy higgyenek. Hogy higgyenek. Nem csak úgy általában, mert hite mindenkinek van. Ha hit nélkül boltba sem megyek, nem? mert abban a reményben megyek a pékhez, hogy van kenyér. És elhiszem, hogy van kenyér, mert már ott van az idő, hogy kinyit. Tehát nem erről a hitről van szó. Higgyenek. És ott az a szó van, ami abban az igében is ott van, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem. Tehát erről a hitről van szó. Erről a hitről van szó. Nem mindegy, hogy miben és kiben. És itt arról van szó, ez a hit azt jelenti, hogy akit én segítségül hívok. Bizodalmuk legyen Jézusban, ez a bizodalmas hit. Segítségül hívják őt. Isten gyermekeivé legyenek tanítványokká, akik továbbadják a megélt igét, az Úr Jézusról szóló evangéliumot. Péter, kedves testvérek, vezethető volt, tanítható volt a Szentlélek által, az ige által, és küldhető volt, és így vált alkalmassá a feladatra. Ilyen vezethető, ilyen tanítható, küldhető, hívőkké szeretne Isten formálni téged is és engem is, az ő Szent Lelke által. Hol tartasz, kedves testvérem, ezen az úton? Hudson Taylornak, a misszionáriusnak a szavával szeretném befejezni, mondatával: Isten egyszer számon kéri rajtunk azokat, akiknek nem mondtuk el az evangéliumot. Ma még lehet, ma még szabad őszinte bűnbánattal felismerni azt, amit kihagytunk, és az Úr Jézustól kapott megújult erővel és lelkülettel, felelősséggel, látással menni és hirdetni, úton, útfélen, bizonyságot tenni szóval és cselekedetekkel, hogy Jézus Krisztus él, és nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem azt szeretné, hogy megtérjen és élete legyen. Áldjuk és magasztaljuk ezért a drága kegyelemért, hogy tart még a kegyelmi idő. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm azt, hogy a Te igéd által szeretnél személyesen munkálkodni mindannyiunk szívében, lelkében, és Te most is vizsgálod azt, hogy hol tartunk, Uram, hogy tudjunk válaszolni személyesen önmagunkban a feltett kérdésekre, és Te magad formálj, lelked, igéd által bennünket, küldhető, tanítható, vezethető, bizonyságot tevő tanítványaiddá, akik nem fogyasztói csupán a Te igédnek, hanem továbbadói, akiknek élete nyomán Te általad, Te benned élet fakadhat mások szívében, lelkében. Urunk, a Te lelked által rász felébresz fel mindannyiunkat. Amen. Jézus.